főleg inkább azokat, amik itt elhangoznak tőletek, úgyhogy ezért is nagyon fontos, hogy a hangfelvételek hogy sikerülnek, mert ezek az ige hirdetések szét fognak menni különböző helyekre, ahol viszont éhes emberek vannak. Oké, és akkor most én azt szeretném tőletek kérni, hogy mielőtt bármilyen további folytatás lenne, kérlek benneteket, hogy imádkozzunk, és hogyha lehet, akkor mindent adjunk bele, jó? Tehát tényleg imádkozzunk, és kérjük az Urat, hogy legyen velünk, és áldja meg ezt a mai alkalmat. És ne csak én imádkozzak, hanem, tehát imádkozzunk közösen, velem együtt imádkozzunk. Mennyei Atyám, a názereti Jézus Krisztus hatalmas nevében, Uram, hálát adok neked! Uram, magasztallak téged, áldalak téged ezért a mai napért. Köszönöm, hogy elkészítetted nekünk ezt a mai napot. Köszönöm, hogy minden a te akaratod szerint fog történni ezen a mai napon. Köszönöm, hogy mindent, amire szükségünk van, elkészítettél, Uram. Kedves Szent Szellem, most kérlek, hogy jöjj közénk egy friss kenettel, Uram. Egy friss erővel, Uram. És kérlek, hogy törd le az igákat, Uram. Tört le a gonosz szellemi erőknek az igáit, Uram, a názereti Jézus Krisztus hatalmas nevében. És kérlek, Uram, hogy kent fel az ige hirdetéseket, kenjél fel mindent, ami ezen a mai napon történni fog. Kent fel, Uram, a hangtechnikát, kent fel, Uram, az úrvacsorát, a székeket, az egész termet, mindent kenjél fel, Uram, hogy ez a mai nap ne egy erőlködés legyen, Uram. Ez a mai nap az ördög számára legyen egy erőlködés, Uram. Ez a mai nap az ördög számára legyen egy vereség, Uram. És hogy Jézus Krisztus nevében megköszönöm neked, hogy egy győztes Isten vagy, és mi a mai napon hit által belépünk ebbe a győzelembe. Megköszönjük neked ezt a győzelmet. Bemegyünk a nyugalomba hit által, a názereti Jézus Krisztus hatalmas nevében. Halleluja! És kijelentjük, hogy az Úrnak a szombatjában vagyunk ezen a mai napon, a Jézus Krisztus hatalmas nevében. Köszönöm neked, Uram, áldalak és magasztallak. Szent Szellem, köszönöm, hogy Jézuséból merítesz, Uram. Köszönöm, hogy kijelentesz minden igazságot nekünk ezen a mai napon. Áldunk és magasztalunk téged a Jézus nevében. Amen. Foglaljatok helyet, hogyha álltatok. Hiszem, hogy ez a mai nap, ez a mai üzenet egy olyan üzenet, ami lehet, hogy nagyképűnek fog tűnni, de én hiszem, hogy nem az. Én hiszem, hogy egy sorsdöntő üzenetet fogok ma elmondani. És tulajdonképpen bárki elmondhat sorsdöntő üzenetet, bárkit Isten felkenhet arra, hogy elmondjon egy olyan üzenetet, ami nagyon fontos lehet hosszú távra. Ez egyszerűen Istennek az abszolút szuverén döntése, hogy ő kit bíz meg bizonyos feladatokkal. Tehát egyetlen egy ember nem szállhat el, és nem fuvalkodhat fel, és nem gondolhatja magáról azt, hogy ő a világosságnak az egyedüli birtokosa, ez ki van zárva, ezt a názereti Jézus Krisztus mondhatja el magáról, és illetve az Atya és a Szent Szellem, tehát az Istenség mondhatja el magáról, az Isten, a mi Urunk, akitől származik minden jó és tökéletes ajándék, és ezzel együtt viszont hiszem azt, hogy Isten felken embereket arra, hogy rajtuk keresztül bizonyos dolgokat átadjon, közvetítsen. Van, akiken keresztül szabadulásokat közvetít, van, akiken keresztül gyógyulásokat, proféciákat, különféle egyéb más a szellemnek különféle közléseit. Én hiszem, hogy a mai napon, amit én el fogok mondani, az egy, talán mondhatjuk azt, hogy egyfajta tanítás, de mégis egy profétai, egy profétikus tanítás, abból a szempontból, hogy én hiszem, hogy Isten olyan üzenetet adott nekünk, és nekem, amit most átadhatok nektek a mai napon, ami egy kicsit felvázolja a jelen helyzetet, hogy mi van most, ebben a pillanatban, milyen mozgások vannak a szellemvilágban, illetve milyen mozgások vannak az egyházban, és a közeli jövőbe, tehát a mostani jövőbe, tehát nem tudom így mondani, hogy 10 év múlva, 20 év múlva, hanem a mostani jövőbe, mi az, amit látok, amiben engedett Isten belelátni, hogy nagyjából mi az, amit várhatunk a közeljövőbe, hogy a Szent Szellem merre fele megy, melyik az az irány, ami felé követnünk kell az Urat. Ugye ez nagyon fontos, mert amikor Jézus elhívta a tanítványokat, akkor mindegyiknek azt mondta, hogy kövess engem. És ez nem egy költői kép volt Jézus részéről, hanem ő ezt komolyan gondolta, még úgy is lehet mondani, hogy halálosan komolyan gondolta, mert az életét adta érte, és igazából ugyanezt a komolyságot várja el tőlünk Jézus, hogy az életünket is tegyük le, hogyha arról van szó. Ez nem komorság, hanem komolyság. A kettő között különbség van. Nekünk nem komoran, nem lehajtott fejjel kell követnünk Jézust, hanem természetesen komolyan, de mégis örömmel, és ugyanakkor viszont valaki előtt természetesen meg kell hajolnunk, és ez pedig a mi mennyei atyánk, és időnként mélyre kell hajolnunk mennyei atyánk előtt, de ez egy nagyon jó dolog. A mennyei atya előtt mélyre hajolni, Jézus Krisztus előtt mélyre hajolni, Isten előtt meghajolni, az egy nagyon jó dolog. Az a legjobb dolog szerintem. És igazából ebben a követésben, ebben a Krisztus követésben benne van az, hogy figyelni kell az, hogy Isten éppen aktuálisan most mit gondol, mit akar cselekedni, és nekünk abba kell beleállni. Egyszer Derek Prince azt mondta, hogy az egyik prédikátor azt mondta, egy ilyen híresebb prédikátor, hogy megkérdezték tőle, hogy mi az ő sikerének a titka. És azt mondta, hogy én egy nagyon egyszerű dolgot teszek, megnézem, hogy Isten mit csinál, és egyszerűen csak odaállok mellé. És kész, ennyi az egész. És igazából nem is én vagyok sikeres abban a helyzetben, hanem Isten. Én csak ott voltam vele, hát én csak ott voltam, de igazából az Isten. Tehát igazából Isten az, aki cselekszik, Isten az, aki működik, ő az, aki munkálkodik. Én úgy látom most, hogy az egyik óriási veszély, ami leselkedik ránk, és bármennyire is furcsa lesz ez nektek, de nagyon ezt érzékelem hetek óta, és Zsolt barátommal már egyszer beszéltem erről, Doma Zsoltival, hogy az egyik óriási veszély, ami most jelenleg látom, hogy leselkedik ránk, ez a felhigulásnak a veszélye. Azért, mert az elmúlt években átmentünk nagyon-nagyon sok mindenen, Isten nagyon sok mindenen átvitt minket, nagyon sok tanítást, kijelentést, kinyilatkoztatást kaptunk az Úrtól, nagyon sok dolog átértékelődött bennünk, és az Úr megmutatta nekem már hetekkel ezelőtt, hogy óriási veszélye van annak, amikor az ember eljut egy olyan állapotba, hogy hát most már tanultam valamit Istentől, én most már aztán egy-két dolgot látok, és nem mondja ki az ember, de mégis egy ilyen lelkület van benne, ami azt mondja, hogy ez most már elég, most már jó úton járunk, most már jó helyen megyünk, jó helyre tartunk. És ez az az állapot, ami iszonyatosan veszélyes, mert az ember sokkal rosszabb állapotba tud ezáltal a lelkület által visszakerülni, mint amiből kijött. És a felhigulásnak van egy nagyon nagy veszélye, amikor az ember életében Isten elkezd egy munkát. Lehet, hogy ez a munka kívülről nézve nem olyan látványos, de az, aki benne van ebbe a munkába, az érzi, hogy az Isten dolgozik bennem. Érzem, hogy változtat, érzem, hogy megmetsz, hogy felszabadít, meggyógyít, megújít, érzem, hogy új és új dolgokat helyez el az életembe, érzem, hogy épít bennem valamit az Úr, és az ember nagyon sokszor ilyenkor egyfajta olyan megelégedettséggel dől hátra, ami viszont nem az Istentől van, mert az Isten azt várja tőlem, hogy én állandóan éhezzem, és állandóan szomjazzam őt. Az Isten azt várja, hogy én állandóan szüntelenül, kétségbeesve keressem őt. Az Isten azt várja, hogy én állandóan tőle függjek, állandóan rajta csüngjek, és ez az a lelkület, vagy ez az a hozzáállás, ami mindenkor meg tudja menteni az embert attól a fajta megelégedettségtől, ami nem az a megelégedettség, amiről Pál mond, hogy nagy nyereség az Istenfélelem megelégedéssel, ez más, én most nem arról beszélek, hanem én egy arról a fajta megelégedettségről beszélek, ami egy inkább egy ilyen langymelegség, hogy már azért egy-két dolgot elértünk, már azért van egy-két dolog, ami mögöttünk van, és ez nagyon veszélyes állapot. És én úgy érzem, hogy Isten a mai napon rajtam keresztül például arra akar figyelmeztetni benneteket, hogy ébredjünk fel nagyon-nagyon sürgősen, és a felhigulástól, vagy a felhigulást, ami az életünkben ő meg tudja akadályozni, az pontosan ez a lelkület, hogyha éhezzük és szomjazzuk folyamatosan Istennek a jelenlétét. Nagyon fontos az, hogy ugye például emlékeztek rá, Annának az imájában is olvassuk, talán az 1 Sámuel 2-ben, és Mária is beszél erről, például Lukács 1-ben, majd később még Máriára még visszatérünk, amikor azt mondja Mária, és Anna is ezt szinte ez ilyen profétikus módon imádkozza, hogy éhezőket töltesz be a javaiddal, és a gazdagokat és megelégedetteket pedig üresen küldöd el. Ezt tudjátok, hogy mit jelent? Ez azt jelenti, hogy akkor, amikor én leülök az én Bibliámhoz, és azt mondom Istennek, hogy Uram, például itt van a Lukács evangélium, egy hónapon belül másodszor olvasom, és amikor én azt mondom Istennek, hogy Uram, én úgy olvasom ezt az evangéliumot, mintha még soha nem olvastam volna. Soha nem olvastam. És most gyere, és te tedd meg a lehetetlent, amit én nem tudok megtenni. Ragadj meg engem az igény keresztül. Mert éhezlek és szomjazlak, és beismerem, hogy nincsen semmim. Üresen vagyok itt előtted. Üresen, szinte jó értelemben mondom most ezt, koldus szegényen, ezt nem ilyen vallásos értelembe kell most ezt érteni, hanem az a jó értelem, amikor én úgy megyek az Úrhoz, hogy beismerem, hogy ő rajta kívül nincsen semmim, akkor beteljesedik az az ige, hogy Isten az engem, mint éhezőt betölt az ő javaival. De amikor úgy ülök le az én Bibliámhoz, hogy már tele vagyok az én elgondolásaimmal, én már tudom, hogy hogyan mennek a dolgok, én már tudom, hogy hogyan működnek a dolgok, akkor azt mondja Isten, jó, hát hogyha te tudod, hogyha te ilyen gazdag vagy, hogyha te ennyi igazsággal, világossággal rendelkezel, hát akkor neked nincs szükséged semmire tulajdonképpen, és mit tesz Isten? Elküld üresen. És ez nem szabad megtenni. Nekünk mindig Istenre kell figyelni. Nekünk mindig az igény keresztül kell vennünk Istennek a napi aktuális üzeneteit, aktuális gondolatait. Smith Wigglesworth azt mondta, hogy az Isten aktuális gondolatait mindig az igény keresztül, a kijelentett igény keresztül tudod megismerni. Ezért nagyon fontos a Bibliával táplálkozni, a Bibliát olvasni. Nem csak egy pár percet, hanem éppen amennyi időd van, használd ki, olvasd a Bibliát, és minden egyes alkalommal, amikor a Bibliát olvasod, és kapsz belőle rémát, kapsz belőle kijelentett igét, akkor azon keresztül megismered Istennek azt a gondolatát, azt az új kinyilatkoztatását, kijelentését, amit éppen aktuálisan most meg akar veled ismertetni. Aztán, hogyha leteszed a Bibliádat, és mész, és végzed a feladataidat, és mondjuk egy órával később ismét van egy kis időd, és megint fölveszed a Bibliát, és megint elolvasol egy fejezetet, és lehet, hogy megint kapsz egy kijelentést, ami pedig éppen akkorra vonatkozik, éppen akkor Isten valamit gondol, amit ki akar neked jelenteni. És a Bibliaolvasásban ez az egyik legcsodálatosabb dolog, ez a legcsodálatosabb titka a Bibliának, hogy igazából az egy természetfeletti könyv. Az egy nem olyan könyv, mint mondjuk a Háború és Béke, vagy egyéb más könyvek, hanem egy olyan könyv, amin keresztül Isten mindig ki tudja jelenteni neked azt, amire szükséged van. Az igében minden benne van, amire szükséged van. És az ige megtermi benned a gyümölcset. Tulajdonképpen ez a csodálatos, hogy Krisztus követése úgy tűnik, hogy egyre nehezebb, és mégis egyre egyszerűbb. Mitől tűnik nehezebbnek? Attól tűnik nehezebbnek, hogy érzi az ember, hogy napról napra egyre több dolgot nyír le belőlem Isten, egyre több olyan dolog van, amiből meg kell szabadulnom, amiből meg kell változnom. Amit ma még megtehetek, azt lehet, hogy holnap már nem tehetem meg, mert kapok róla a világosságot, hogy az nem jó. És mégis mitől egyre egyszerűbb mégis, azért egyszerűbb, mert azt mondja Jézus, hogy az én igám könnyű és gyönyörűséges, és ez igaz. Isten nem egy nehéz igát rak az emberre, hanem egy könnyű és gyönyörűséges igát. És ahogy jársz az Úrral, ahogy mész előre az Úrral, érzed, hogy egyre egyszerűbb. Érzed, hogy egyre mélyebben vagy benne, Istennek a szellemébe, Istennek a jelenlétébe, mozgásába. És tudod, mit érzel? Hogy nem kell erőlködnöd, csak Istent kell szolgálnod. Az igény keresztül, az imádkozáson keresztül, és mindazokon keresztül, amilyen lehetőségeid vannak, és maga az ige, maga a beléd ültetett, a beléd plántált ige, azok a kijelentések, amiket Isten folyamatosan elhelyezett benned, megtermik benned a gyümölcsöt. Megtermik, a csoda nem benned van, a csoda az igében van. Az Isten igéjében van az a csoda, ami meg tudja teremni benned azt, amire szükséged van. És igazából az ige hirdetésben ez a nagyszerű, ezért van az, hogy az ige hirdetés bolondsága által, ez egy bolond mód, hogy itt állandóan újra és újra Jézus Krisztusról, meg igéről, meg mindenféle ilyen dolgokról beszélünk, és ez bolond módnak tűnik, és mégis ezen keresztül árad ki Istennek az a természetfeletti kenete, ereje, ami behatol az életedbe, beléd ülteti, beléd plántálja azt az aktuális rémát, amire éppen szükséged van, és az abban a pillanatban elkezdi teremni benned a gyümölcsöt, úgyhogy neked nem kell erőlködnöd. Egyszerűen csak rá kell bíznod magad Istenre. Rá kell bíznod magad Istenre. Ez olyan, mint amikor van az a vitorlás repülő, tudjátok, és akkor viszi a szél, tehát a belekap a vitorlákba, vagy a tengeren például megy a vitorlás hajó, és egyszerűen csak belekap a szél a vitorlába, és viszi előre. És ugyanez van a Szent Szellemmel, hogy bele kell állni, bele kell ülni, bele kell dőlni szinte Istennek a kezébe, és Istennek a Szelleme visz előre, és az ige megtermi benned a gyümölcsöt. És tulajdonképpen ide akarok kijutni, és ez az, amiről akarok ma beszélni. Az üzenetemnek a fő a lényege, mondani valója, amiről most ebben az egész órában fogok beszélni, az röviden úgy szól, hogy Istennek gondja van az ő népére. Istennek gondja van az ő népére. Az elmúlt években, nem tudom, hogy hányan vagytok így, de én bizony nagyon-nagyon sokszor voltam így, hogy azt éreztem, úgy éreztem, hogy teljesen egyedül vagyok, és egyszerűen, szóval nem tudom másképp, az orromnál tovább nem láttam, és úgy éreztem, hogy Istenem, vajon mi lesz velünk? Mi lesz a te egyházaddal? Mi lesz a te népeddel? Ha körülnéztek itt, és látjátok, hogy itt Európában, és nem csak Magyarországon, hanem itt az egész Európában és az egész nyugati világban lehet látni, hogy nagyon sok mindenről tudunk most éppen beszélni, nagyon sok mindent látunk magunk körül, de egy, ami biztos nincsen az átütő ébredés, nincsen az a munkája Istennek, ami a 90-es években volt. A 90-es évek az egy nagyon nagyszerű időszak volt. A 90-es években nagyon könnyen mentek a dolgok, nagyon könnyen működtek a dolgok. A 90-es években Isten jelenléte hatalmas módon itt volt, nem csak Magyarországon, Európában is. Nagyon sok esetet hallottunk, ugye tudjátok ti is, hogy ugye Romániában is fantasztikus dolgok voltak. 80-as, 90-es években is még nagyon nagy dolgok voltak. És ha most körülnéztek, és most megnézitek, hogy vajon mi van itt, akkor úgy tűnik, mintha egy nagyon nagy sivárság lenne, mintha halál venne körül bennünket, és egy óriási hitehagyást, a hittől való elszakadást látjuk most ezekben a pillanatokban, és azt látjuk, hogy ugyanakkor van egyfajta szinte láthatatlan maradék, amiről nem tud most a közvélemény, amelyet Isten minden helyről kezd természetfeletti módon kihívni és összegyűjteni. És szeretném nektek elmondani, hogy Istennek van most is munkája. Csak ez a munka jelenleg nem annyira látványos. De van munkája Istennek. A 90-es évek attól különbözött a mostani korszaktól, hogy a 90-es években, sajnos ezt utólag láttuk meg, hiába érintett meg nagyon sokakat Istennek a jelenléte. Most ez lehet, hogy nagyon furcsának fog tűnni, amit mondok, de én vállalom ezt a kijelentésemet. Ez a legtöbb embert nem változtatta meg. Voltak óriási, én láttam embereket, akiknek óriási szellemi élményeik voltak. Én találkoztam olyan emberrel, akinek volt elragadtatása, találkozott Jézussal, és ez az ember ma sehol nincsen az egyházban. És azt mondtam, Uram, hát tudod, hogy én szeretlek téged, én nem akarlak elhagyni, és nekem miért nincsenek ezek a dolgok? És nincsenek. És találkoztam olyan emberekkel, akiknek látszólag úgy tűnt, hogy hát nem egy nagy kaliberek. nincsenek olyan nagy megnyilvánulások az életükben, nem ilyen full extra szolgálatuk van, és ezek az emberek ma Istennek a leghűségesebb emberei. Hogy van ez a dolog, atyám fiai? A 90-es években nagyon nagy dolgok történtek. Jó néhány dologban benne is voltunk, Tibi is tudna egy párról beszélni, Zsolti is, én is, láttunk egy pár dolgot, benne is voltunk egy pár dologba, és igazából maradandó változásokat nem hoztak azok a dolgok. És az általános tapasztalat az, hogy ezért Isten körülbelül 2000-től, 99-2000-től csinált egy korszakváltást, és a mostani időszak, tudjátok miről szól? A próbákról, a formáltatásról, a jelenformálásról. Arról szól, hogy az Atya a kezébe vett bennünket, és a zsidó 12-t most szépen betölti rajtunk, hogyha nem fenyít minket, akkor nem fiak vagyunk, hanem korcsok. És az Atya azért akar fenyíteni, az Atya azért akar nevelni, az Atya azért akar egyik körülményből a másikba helyezni, ahogy az ige is mondja, hogy embereket küldtél a nyakunkba, tűzbe, vízbe vittél bennünket. Tudod, miért teszi ezt az Atya? Hogy fiúk legyünk, és átvegyük az örökségünket. Hogy fiúk legyünk, és átvegyük az örökségünket. Ne felejtsd el, hogy ez egy igazi apa a fiúval mindig szigorúbban bánik, de azért, mert szereti. Dávid Adoniának nagyon sok mindent megengedett. Megengedte, hogy ott járkáljon szerte széjjel, és kiabálja, hogy én vagyok a király, én vagyok a király, és persze aztán menekülnie kellett. De Salamonnal úgy tűnik, mintha úgy tűnne, hogy Salamonnal Dávid egy kicsit keményebb kézzel bánt. És miért? Mert tudta, hogy ő lesz a király. Mert tudta, hogy ő lesz a király. Ne felejtsd el, hogyha Isten belehelyezett valamit a te életedbe, valamilyen értéket, azt kőkeményen be fogja vasalni rajtad, hogy az gyümölcsöt hozzon benned. De tudod miért? Mert nagyon szeret. Mert nagyon szeret. Sokkal jobban szeret, mint ahogy azt én most el tudom neked mondani. Sokkal jobban. És a legmegdöbbentőbb az, barátaim, hogy az Istennek a szeretetét a legmélyebben, nem a nagy betöltekezések időszakában ismerjük meg, az is csodálatos, szükség van erre, és adjon Isten nagyon sok olyan alkalmat, amikor a plafont veri a fejünk, annyira nagy a kenet, és felemelkedünk a levegőbe, de az Isten szeretetének a mélységét a nehéz körülményekben, a jellemformáló helyzetekben ismered meg, akkor, amikor olyan körülmények támadnak az életedbe, olyan nehézségek, amik belehajtanak téged az Atyának a kezébe. Érted? Belehajtanak téged az Atyának a kezébe. És tudod, az igazi nagy változások, például én elmondhatom a személyes életemben, az igazi nagy változások, tudod, hogy mikor történtek az életemben? Amikor próbákon mentem át. És voltak olyan próbák az életemben, mikor nagyon mélyre kellett hajolnom ahhoz, hogy egy igazságot megértsek. Nagyon fájdalmas módon történtek ezek, de utólag, most ahogy ezekre visszanézek, azt mondom, hogy ó, Uram, ez volt a legjobb, amit tehettél. Ez volt a legjobb, amit tehettél. Amikor átmész a síralom völgyén, akkor forrás lesz azon a helyen, ahol te átmentél. De miközben neked át kell menned, az nem olyan dolog, hogy szépen kényelt, ugyan már most megyek a síralom völgyén. Az egy nehéz korszak. De a nehéz korszakokban, a nehéz időszakokban, a legkeményebb pusztákban is forrás fakad, amiből nem csak te tudsz inni, hanem mások is tudnak inni rajtad keresztül, a te életeden keresztül. És tulajdonképpen, tudjátok, hogy hívjuk ezt a munkát, ezt az életen át tartó folyamatot? Megszentelődés. Ez a megszentelődés. Valamilyen nehézségek mindig lesznek az életünkben, mert amikor majd más korszakban leszünk, amikor majd olyan korszakban leszünk, hogy az Isten jobban, erőteljesebb módon fog minket használni, annak is meg lesznek a maga nehézségei. Annak is meg lesznek. De az egy más korszak lesz. De tulajdonképpen ezeknek meg kell lenni, mert ez az, amit tulajdonképpen úgy hívunk, hogy megszentelődés. És a megszentelődésnek az a lényege, és az a célja, hogy te teljesen elváltozzál Krisztus képére és hasonlatosságára. Hogy a Jézus Krisztusnak a napjára Isten befejezze benned azt a jó munkát, amit elkezdett. És tulajdonképpen higgyétek el, hogy van gondja Istennek az ő népére, van gondja Istennek az ő népére, nem tűnik talán most ez a munka olyan látványosnak, ami most van az ő népe között, de nagyon-nagyon csodálatos, és mégis nagyon-nagyon dicsőséges ez a munka. És tudod, azt mondja az ige, azt mondja az Úr, hogy a dicsőségemet másnak nem adom. Ezért, hogyha te részesülni akarsz, ebben a dicsőségben részt akarsz venni, akkor benne kell lenned Krisztusban, Krisztusnak a lelkületét kell felöltözned magadra, és akkor tulajdonképpen a benned lévő Krisztus folyamatosan kapja ezt a dicsőséget az Atyától, érted? És itt te is benne vagy ebbe a dicsőségbe. De ne felejtsd el, hogy önmagunkban emberek, mint emberi lények, nem kaphatunk dicsőséget. Hát emlékeztek, hogy amikor az Abcsel 2-ben olvassuk, hogy betöltekeztek Szent Szellemmel a tanítványok, és mit mond Péter? Hogy ez az a Szent Szellem, ez a megígért Szent Szellem, amit a fiú megkapott, tehát amit Krisztus megkapott az Atyától, és ezt most ő kitöltötte ránk. Tehát magyarul Krisztus kapta meg a Szent Szellemet, és mi, akik Krisztusban benne vagyunk, részesültünk abból a Szent Szellemből, amit ő kapott. És ez az, amit a Zsoltáros mond, hogy a kenet lefolyik. Áron fejéről, le a szakállán, a köntös prémjéig. Ki ez az Áron most Krisztus testesíti meg, ugye? A főpapot. És tulajdonképpen mi, akik benne vagyunk, ránk folyik a kenet folyamatosan a főről, Krisztusról. És most lapozzatok a Lukács 1-hez. Zsolt, kérlek, hogy segíts nekem igét olvasni, te tudod, hogy melyiket írtuk fel. A Lukács 1-ből először felolvassuk azt az igét, melyik 40? 46-tól 55-ig fel fogunk olvasni igéket, és látni fogjátok ezekből az igékből is, hogy Istennek miért van gondja most is az ő népére. Mi az a dolog, ami miatt gondja van az ő népére. És ezt fel fogjuk olvasni.
Tehát Lukács 1, 46-tól 55-ig, és a Csia fordításból fogom olvasni. Mária így szólt, magasztalja lelkem az Urat, szellemem újongásban tör ki, megmentőmön Istenemen, hogy rátekintett rabszolgálójának alacsony voltára, hiszen mostantól fogva minden nemzedék boldognak fog mondani engem, mert felséges dolgokat tett velem a hatalmas, szent az ő neve. Irgalma nemzedékről nemzedékre tart azokon, akik őt félik. Karjával megvalósította hatalmának uralmát, szétszórta azokat, akiket szívük gondolkodása fennhéjázásra bírt. A hatalom birtokosait trónjukról letaszította, és az alacsonyakat felmagasztalta. Éhezőket javakkal töltött meg, és gazdagokat éhesen küldött el. Fölvette szolgájának, Izraelnek gondját, visszaemlékezett Ábrahámnak, és magvának ígért örök irgalmasságára úgy, ahogy arról atyáinkhoz szólott.
Amen. Figyeljetek a vége felétől, hogy Izraelt felvette, tehát felkarolta. Miért? Amiatt a szövetség miatt, vagy amiatt az ígéret miatt, amit Ábrahámnak és az ő magvának tett. Ábrahám magvának, aki a Krisztus. Aki a Krisztus. És a Galatákhoz írt levélben pedig azt is olvassuk, hogy mi Ábrahám magva vagyunk. Hogy vagyunk Ábrahám magva? Úgy, hogyha Krisztusban vagyunk. Na most figyeljetek ide! Figyeljetek ide! Azt mondja az ige, hogy Isten felkarolta Izraelt. Miért? Azért, mert Izrael olyan nagyszerű, állandóan Istent szolgálták, mindig engedelmesek voltak. Egész Ószövetségben soha nem öntöttek borjút, Baált sosem imádták, minden királyuk nagyon csodálatos volt, különösen Akháb, és hát Jézabel is egy nagyon csodálatos személy volt, ugye, aki ráadásul nem is zsidó volt, és ezt az illést is nagyon szerették, és meg meg hát a prófétákat is nagyon nagy becsbe tartották. Hát ezért Isten úgy gondolta, hogy na jó, hát hogyha ezek ilyen jó fiúk, akkor meg fogom őket mindvégig tartani. Nem. Nem ezt olvassuk. Azt olvassuk, hogy Ábrahám és az ő magva miatt Istennek mindig is gondja volt, gondja van, és gondja lesz az ő népére. Ez a garancia, barátaim! Ez a garancia! Mert a mi jófiúságunk és nagyszerű magatartásunk sosem lesz garancia arra nézve, hogy Isten megtart-e bennünket, vagy sem. Sose lesz arra garancia, hogy vajon az életünket méltó módon fejezzük-e, vagy sem, vagy pedig a bukta utcába fogunk befordulni és elbukunk. Mi a garancia akkor? Az Isten kijelentett ígérete. Az Isten kijelentett ígérete. És barátaim, bármilyenek is a körülmények, bármilyen sivárnak tűnik a helyzet, bármennyire is úgy tűnik, mint hogyha Istennek csak egy maradéka lenne, szeretném felhívni a figyelmeteket, hogy azért az egyház történelmet, hogyha nagyon buzgón tanulmányozzátok, akkor rá fogtok arra jönni, hogy akármikor, akármekkora ébredések voltak a történelemben, az ébredések végén mindig csak, mégiscsak egy maradék maradt meg. Ez minden században így volt. Nem mondok eretnekséget, higgyétek el. Ha belebújtok az egyház történeti feljegyzésekbe, az egyházatyáknak az írásaiba is, például akik az első századokban éltek, már ők is ezt látták, hogy mindig bármilyen nagy tömeg megmozdulás volt a végén, mindig csak egy maradék maradt hűséges Istenhez, mert a többiek meglettek rostával. És ez most is így van, és így lesz mindig is, de ez a sok-sok-sok-sok-sok maradék, ami itt évszázadokon keresztül volt, ez mégiscsak egy nagyon nagy tömeget fog képezni az örökké valóságban. Mégsem a mennyben, mégsem csak hárman leszünk, nem négyen, és nem annyian, amennyien itt vagyunk, hanem nagy serege van Istennek már most. És hiszem, hogy ez a nagy sereg megvan, megvan ez a nagy sereg. És figyelj ide! Nem azért van ez a nagy sereg meg, mert én itt állok, és addig mondom, hogy nagy sereg van, amíg te végén el nem hiszed, mert átmostam az agyad, hanem azért, mert Isten igéje jelentette ki, hogy nagy serege van Istennek. Függetlenül attól, hogy az Isten igéje azt is kijelentette, hogy csak egy maradékot hagy meg mindig, de mégis, amikor olvasjuk a jelenések könyvét, és látjuk, hogy ott állnak pálmaágakkal a kezükbe, ott állnak, akkor az a tömeg, akkor kik azok a tömeg? Azok, akik a nagy nyomorúságból jöttek. Tehát ez azt jelenti, hogy akkor mégiscsak Istennek van egy népe, mégiscsak Isten gondoskodik az övéiről, és ezzel azt akarom neked mondani, kedves drága testvérem, hogy ne a körülményekre nézzél, ami éppen most körülvesz, hanem bújjál bele Isten igéjébe, és azt hidd el, amit az igében olvasol. Azt hidd el, amit az igén keresztül neked Isten kijelent. És Isten ma azt jelenti ki, hogy neki gondja van az ő népére, azért, mert Ábrahámnak és az ő magvának ezt mondta. És az Ábrahám magva Krisztus, és mi benne vagyunk Krisztusban, akkor mi is Ábrahámnak a magva vagyunk. És ez azt jelenti, hogy akkor ránk is vonatkozik ez az ígéret. Akkor ez azt jelenti, hogy Istennek ránk is gondja van, nem fog elhagyni bennünket. Ha a világ végére kell menned, ha egy barlangban kell bujdosnod egyedül, és a hollók hozzák neked a sült krumplit, vagy a hamburgert, akkor is Isten gondoskodni fog rólad. De nem hiszem, hogy azt fognak hozni, de mindegy. Akkor is Isten gondoskodni fog rólad. Akkor is Isten úgy fog rád nézni, mint az egyháznak a éppen aktuális helyi megnyilvánulására ott abban az adott barlangban. És Isten akkor is gondoskodni fog rólad, azért, mert Ábrahámnak és az ő magvának, aki Krisztusban te is vagy, megígérte, érted? Azért, mert Isten megígérte, és ez a garancia, ha ő megígér valamit, azt nincsen ember, aki rá tudja beszélni Istent, hogy ő változtasson azon. Ha Isten megígérte, hogy neki az ő népére gondja van, akkor nincs ember, aki lyukat tudna dumálni Istennek a hasába, hogy addig tekergetem a karodat, amíg meg nem változtatod, amit kimondtál. Nincsen ilyen. És ott a garancia az igében. Nézzünk egy másik garanciát. Zakariás mondta, Lukács 1-ben. Lapozzunk szintén. Hol van ez, Zsolt? Lukács 1. Lukács 1 68-tól 75-ig. Zakariás szintén ezt jelentette ki. Szintén ezt mutatta meg neki Isten szelleme.
Tehát Zakariás 1, 68-tól 75-ig. Áldott az Úr Izrael Istene, hogy rátekintett népére, és megváltást szerzett neki, hogy szolgájának, Dávidnak házában megmentő szarvát támasztotta nekünk, annak megfelelően, ahogy azt örök időktől fogva szóló szent prófétáinak száján át szólotta. Ellenségeinktől menekülést szerzett, menekülést mindazok kezéből, akik gyűlölnek minket, hogy így irgalmasságot tegyen atyáinkkal, és megemlékezzék szent szövetségéről, arról az esküről, amellyel atyánknak, Ábrahámnak esküdött, hogy miután ellenségeink kezéből kiragad, megadja nekünk, hogy félelem nélkül szolgálhassuk őt, ő előtte járva minden napunkon, jámborságban és igazságosságban.
Amen. Ugye van olyan fordítás, ahol úgy van, hogy szentségben és igazságban, de hát ugyanaz végül is. Mit olvasunk itt is? Hogy az Ábrahámnak tett szövetségről megemlékezett Isten. És figyelj, tudod, mit mondok neked? Éppen ebben a pillanatban, ahogy én itt állok, és ahogy ti is itt ültök, Isten ebben a pillanatban is nagyon világosan emlékszik az Ábrahámnak tett szövetségi ígéretéről. Nem felejtette el. Most is megemlékezik róla. Most is emlékszik rá. És ez alapján, az ígéret alapján gondja van neki az ő népére. És most figyelj, megszabadított bennünket, hogy félelem nélkül, emlékszem, hogy legutoljára is, amikor itt voltam, pontosan ebből az igéből szolgáltam, és most jutott eszembe, úgy látszik, hogy ez nem véletlen, hogy ez visszakerül, ez az ige, hogy félelem nélkül szolgáljuk őt, szentségben és igazságban. Figyelj ide! Most figyelj ide! Nagyon óvatos leszek most, és ezeket a szavakat, amiket most kimondok, úgy mondom, hogy nekünk szólnak. Nem a szomszédnak, nem a másik gyülekezetnek, nem a Gipsz Jakab testvérnek, hanem nekünk. Tehát, figyelj ide! Ez alapján kik tartoznak az egyházba? Kik tartoznak Istennek a népébe? Azok, akiket ő megszabadított arra, hogy félelem nélkül szentségben és igazságban szolgálják őt. És most figyelj, mit mond az Efézusiakhoz írt levél? Figyelj, vegyétek le az óembert, és öltsétek fel az új embert. Itt folyamatosban van, a görögben van ilyen, hogy folyamatos. Tehát, hogy ezt folyamatosan, állandóan csináljuk. Nem csak egy egyszeri cselekedet, hanem van ilyen, hogy folyamatos jelen. Állandóan levesszük, és állandóan fölvesszük. Mit veszünk fel? Az új embert, aki miben teremtetett? Szentségben, de én úgy is olvastam, hogy igazságban, igazságosságban, tehát szentségben és igazságosságban, vagy igazságban, magyarul Isten beleszabadított bennünket az új emberben, aki a Krisztus. Érted te ezt, hogy ez milyen fantasztikus? Isten, amikor megszabadított be, tehát azáltal, hogy újjászülettünk, újjászülettünk, bemerítkeztünk, betöltekeztünk Szent Szellemmel, tehát magyarán belemerültünk Krisztusba, ezáltal, mivel Krisztus az új ember, tehát az új ember az Krisztus, és nekünk őt kell felöltenünk, Galata levél mondja, öltsétek fel magatokra Krisztust. Ott is egy olyan szó van, amit úgy is lehet fordítani, hogy teljesen krisztusosuljunk, tehát teljesen azonosuljunk ő vele, hogy ne mi látszódjunk, hanem Krisztus látszódjon rajtunk keresztül. Azok az emberek igazából, akik ebbe belekerülnek, akik ezt elkezdik felölteni magukra, azok az emberek tagjai az egyháznak. Mindenképpen tagjai. Na most figyelj, természetesen vannak botladozásaink, nehézségeink, elkövetünk időnként bűnöket, pedig nem akarunk, nem erről beszélek most. Én arról beszélek, hogyha megvan bennünk az a törekvés, hogy állandóan az új ember szerint, az új emberben járjunk, aki valóságos szentségben és igazságban lett megteremtve, akkor Isten igenis úgy gondol ránk, mint az ő népére, mint az ő népének a tagjaira. És azért mondom ezt, mert úgy érzem, hogy Isten arra felszólít minket ezen a mai napon, hogy ítéljük meg magunkat, mert jobb, ha mi ítéljük meg magunkat, mert akkor nem ítéltetünk el az Úrtól, hogy ítéljük meg magunkat, és nézzük meg, hogy mik azok a területek, ahol változtatnunk kell. Azért, mert nem csak, hogy Isten elvárja tőlünk, hanem ennek alapvetően így kell menni, hogy az új emberben kell élnünk, az új ember szerint Krisztusban kell élnünk. Amikor te mész valahová, akkor rajtad keresztül arra a helyre Krisztusnak kell mennie. Amikor te valamit csinálsz, akkor azt rajtad keresztül Krisztusnak kell csinálnia. De ezt nem lehet úgy, hogy én szugerálom magamat, hogy most én megfogom ezt a mikrofont, és akkor én megvallom, hogy Krisztus fogja ezt a mikrofont rajtam keresztül, hanem ennek a lelkületnek, ennek a szellemiségnek az életemen keresztül kell kiáradni, és ez csak úgy működik, hogyha naponta bemegyek Isten jelenlétébe, naponta keresem az Urat, és engedem, hogy átformáljon. És emlékeztek rá, hogy mi az, amiről én legutoljára beszéltem? Vagy mikor beszéltem arról, hogy megszabadít minket, hogy szentségben és igazságban félelem nélkül szolgáljunk ő előtte. Mi ez az ő előtte való szolgálat? Mi ez az ő előtte való szolgálat szerintetek? Nem tudom, hogy ki emlékszik arra, hogy én mit mondtam erről, hogy mit jelent Isten előtt szolgálni. Az, amikor te leülsz, és olvasod a Bibliádat, és imádkozol, lehet, hogy nem látja senki. Nincs benne az élővízben, a Pünkösd Ma című újságban. Nem lesz benne a Karizma című újságban, hogy Bora Laci barátom ma Bibliát olvasott. De a mennyben barátom nagyon is tudnak róla, és ez az, ami számít. Ez az a szolgálat, amit naponta végeznünk kell. Ez a papi szolgálat, amikor te leülsz, és az igény keresztül veszed, amit Isten kijelent. Imádkozol, ez is a papi szolgálatnak egy másik része. Imádkozol, küldöd az áldozatot, a jó illatú áldozatot fel a mennybe. Küldöd a hála áldozatot, küldöd a magasztalást, a dicsőítést. Ez a szolgálat, hú, de rám szállt a Szent Szellem. Ez az a szolgálat, amire Isten megszabadított bennünket, hogy ezt a szolgálatot végezzük naponta, ő előtte, szentségben és igazságban, félelem nélkül. Ez azt jelenti, hogy ezt félelem nélkül végezhetjük. Nehogy azt gondolt, hogy az a szolgálat, hogy én itten kiállok és beszélek, nem tudom, mindenféle dolgokat. Nem ez a szolgálat, ez csak egy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon kicsi része. A szolgálat az, amikor Isten felé szolgálok, amikor bemegyek Istennek a jelenlétébe, őt keresem, hiszen minden más szolgálat ebből fog fakadni. Ebből fakadnak az ajándékoknak a működése, ebből fakad az engedelmesség, ebből fakad a gyümölcstermés, minden dolog, minden lehetőség, amit Isten elkészít az életünkbe, ebből fakad. Ebből fakad. Tulajdonképpen figyelj ide, tudod mi Istennek a legnagyobb öröme? Tudod mi a legnagyobb öröme Istennek? A legnagyobb öröme Istennek az, amikor te ezt a szolgálatot végzed, amikor te olvasod az igét, és figyelsz arra, hogy ő mit akar neked mondani, mert ő alig várja, hogy mondhasson neked valamit az igén keresztül. Isten alig várja, hogy legyen egy embere, aki meghallgatja őt. Isten alig várja, hogy legyen egy embere, akivel megoszthatja a szívét, megoszthatja a gondolatait. Nos, lehet, hogy furcsa lesz, amit mondok, de Isten meg akarja osztani az örömeit, a bánatait, mindent meg akar veled Isten osztani. Mert azt mondta Jézus, hogy ti az én barátaim vagytok. Azt mondta Ábrahámnak Isten, hogy ő az én barátom, és tudom, hogy megtartja mindazt, amit én mondok neki, és az ő utódainak is meg fogja parancsolni, hogy nekem engedelmeskedjenek. És Ábrahámhoz, az ő barátjához elment Isten, és mondta neki, hogy Ábrahám, barátom, figyelj ide, nagy baj van Szodomába, beszéljük meg ezt a dolgot, hogy hogyan legyen. Isten elment Ábrahámhoz, és megbeszélte vele. De miért? Mert Ábrahám Isten barátja volt. Mert Ábrahám éretté vált arra, hogy Isten az ő szívének, az ő személyiségének, az ő lényének a gondolatait megoszthassa vele. És akkor elment Isten, és azt mondta, figyelj Ábrahám, baj van Szodomában. Ez és ez van, el fogom pusztítani azt a várost. És akkor azt mondta Ábrahám, de Uram, csak 50-ért, csak 40-ért, csak 30-ért, csak 20-ért, csak 10-ért, nem kegyelmeznél meg, mégis Uram, ha lehet. Vagy ott van Mózes, az én nagyon nagy kedvencem, Mózes, akivel alig várom, hogy szintén találkozhassak vele, persze Jézussal jobban akarok. De ott van Mózes Isten barátja volt. Szemtől szembe beszélt vele Isten, és azt mondta Isten Mózesnek, elég volt, eltörlöm ezt a népet, de te téged nem, mert te hűséges vagy, te az én barátom vagy, neked nagy népet fogok belőle támasztani, és most figyelj, Mózes nem azt mondta, hogy na végre Istenem, hogy rájöttél, hogy én vagyok itt a nagy kaliber, nagy kenetű testvér, hanem mi árad ki Mózesből? Istennek a lelkülete, Istennek az irgalma. Hiszen a barátok elváltoznak egymás képére, és ez esetben Istennek nem kellett változni a Mózes képére, de Mózes változott Isten képére, és amikor hallotta Istentől, hogy elpusztítom a népet, akkor Mózesből Isten irgalma kiáradt, és azt mondta, ne uram, ne, inkább engem töröljél ki, de ezt a népet, uram, tartsd meg őket. Nem volt Mózesben ilyen extra megigazultság érzés, hogy na, ezt én aztán, az ő népét. Nagyon szerette az ő népét. És tudjátok, amikor én szerintem az lehetett, hogy amikor Mózes ezt elmondta Istennek, hogy uram, ne, kegyelmezd mégiscsak a népnek. Azt olvasok az egyik fordítás, aki nem rábólintana, hogy ez az, pusztítsd el őket, pusztuljanak el, hanem még egyszer utoljára megpróbál újra, ismét Istennek a lelkületével, Istennél közbenjárni a népért. Ez aztán az irgalom, ez aztán a kegyelem. És azt mondja Jézus, hogy legyetek, hogy boldogok az irgalmasak, mert nekik is irgalmazni fognak. És itt pontosan erről van szó. Akarsz-e Isten barátja lenni? Akarsz-e olyan személy lenni, akivel Isten meg tudja osztani az ő terheit, az ő szívének a gondolatait, azt, amit szeretne? Isten ki akarja jelenteni, amit szeretne? Én hiszem, hogy nem csak a prófétáknak, hanem mindenkinek, aki az ő barátja. Ki akarja jelenteni Isten? És tudod, de hogyan tudja kijelenteni? Figyelj ide! Nem erről akartam annyira most beszélni, de mégis érzem, hogy ebbe újra és újra bele kell mennem. És amikor ebbe belemegyek ebbe a témába, akkor nagyon érzem, hogy Isten uralmat vesz fölöttem, és beszélnem kell erről. Figyelj ide! Mária és Márta voltak. Márta zserénykedett, nagy felszolgáló testvérnő volt, szükség van a Mártákra, jó fejek a Márták, kell. Jó kajákat tudnak csinálni, nagyon-nagyon kellenek, tényleg. De Mária ott ült Jézus lábai előtt, és azt mondta Jézus Máriáról, hogy a jó részt választotta. Nem azt mondta, hogy a jobbik részt, ez nincs jól lefordítva, a jó részt választotta. Tudod, mit csinált Mária? Azzal, hogy ott ült és hallgatta Jézust, szolgált Isten felé. Hidd el, csak azzal, hogy hallgatta. Azzal, hogy hallgatta, szolgált Isten felé. Nem azt mondom, hogy hallgass egész életedbe, és ilyen némasági fogadalmat tegyél, és lépjél be a némaságot, fogadalmat tett szerzetesek rendjében, nem erről beszélek, hanem akkor arról beszélek, hogy akkor hallgass, amikor Isten beszélni akar hozzád. És higgyétek el, hogy Jézusnak ez öröme volt, hogy ő mondhatta Máriának, hogy és így az atyának a dolgai, és az én atyám így, és úgy, és így, és Mária hallgatta, Jézus meg örült. Amikor te leülsz, és olvasod a Bibliát, vagy most is, amikor hallgatod az ige hirdetést, hogyha az az ige hirdetés egyáltalán, amit most mondok, felkent ige hirdetés, de én azért hiszem, hogy valamennyire felkent. Most, ahogy te itt ülsz, nem én előttem ülsz, hanem szellemben Jézus lábai előtt ülsz. Amikor te olvasod a Bibliádat, és várod, hogy a Biblián keresztül Isten mutasson neked dolgokat, akkor te tudod, mit csinálsz? Ott ülsz Jézus lábai előtt, mint Mária, és hallgatod őt. Lehet, hogy a fizikai szemeiddel nem látod, hogy ott van Jézus, de hidd el, hogy ez valóság. Valóságosan ott van Jézus. Komolyan, én amikor erre rájöttem, olyan Isten félelmem támadt, hogy azt mondtam, hogy kétszer meggondolom, hogy mit csinálok a szobámban, ahol senki nem lát, mert viszont Jézus meg ott van. Hoppá! Ez nagyon necces tud így lenni, hogyha az ember nem Isten félő. Ott van Jézus, ott ülsz a lábai előtt, és tanít, beszél hozzád. Amikor imádkozol, akkor te visszaszólsz neki, mondod neki azt, amit kell, amit érzed, hogy mondanod kell. Aztán újra beszél hozzád, és te újra beszélsz hozzá. És ez az Isten felé való szolgálat. És figyelj, ez Istennek, ez a legnagyobb öröme Istennek. Ez a legnagyobb öröme Istennek. Na most figyelj ide! Az az ember, aki nem azon van, hogy a mindenható Istennek a legnagyobb örömére tegyen, hát az az ember, mit is mondjak, milyen, szóval, nincs annyira magánál szerintem, és ezzel enyhén fogalmaztam. És képzeld el, amikor a mindenható Istennek a kedvében járhat, az aztán nagyon fantasztikus dolog. És ebből fakad minden. Ebből fakad az engedelmesség, ebből fakadnak az, hogy beleállhatsz azokba a jó cselekedetekbe, amiket ő elkészített neked, Efézus 1, 8, 9, azt hiszem. Ebből fakad az, hogy amikor megnyílnak bizonyos ajtók, bizonyos lehetőségeket Isten megnyit előtted, akkor érzed, hogy ez az, ebbe bele kell állni, ez van az Istentől, be kell menni ezeken a nyitott ajtókon. Ezt csak akkor ismered fel, amikor, hogyha te Istennel jársz. Na most figyeljetek ide, az egyház nagyon-nagyon erősen, a látható egyház, inkább így mondom, nagyon erősen hangsúlyozza a kifelé való szolgálatot, de a befelé való szolgálat egyre kisebb hangsúlyt kap. Holott fordítva kell lenni. A befelé való szolgálatnak kell a legnagyobb hangsúlyt kapnia, ennek, ami nem túl látványos, és mégis nagyon csodálatos, és ebből fakad a kifelé való szolgálat. És akkor a kifelé való szolgálat nem lesz üres, nem lesz sivár, nem lesz kenettelen, mert nem kell produkálnod. Hát miért is kellene produkálnom, amikor most beszéltem Istennel? Csak azt kell elmondanom, amit tőle hallottam, olyan egyszerűen és tisztán, mindenféle teológiai eszmefuttatás nélkül. Kész, ennyi. Ennyi. És ez az egyház, barátaim. És ma van ilyen egyház. Van ilyen egyház. Lehet, hogy nem látjuk ezt az egyházat, de van ilyen egyház. Én hiszem, hogy mindazok az emberek, akik félik Isten, legyenek most bárhol, bármilyen gyülekezetben, legyenek Babilonon belül, Babilonon kívül, de ha félik Istent, akkor tagjai ennek az egyháznak. És ezt azért mondom így, mert nagyon fontos, hogy ez az üzenet, ez, amit most mondok, ez nem a szomszédnak szól, nem a szomszéd gyülekezetnek, hogy hát akkor a gipsziakad nem tagja az egyháznak, mert hülyeségeket csinál. Nem, ezt mi nem tudjuk megítélni, és nem ez a mi dolgunk. A mi dolgunk az, hogy azt megítéljük az ige alapján, hogy mi hova tartozunk. Ez a mi dolgunk. És amikor bölcsen és jól, Isten szelleme által meg tudtuk ítélni, hogy mi hova tartozunk, akkor kétszer is meggondoljuk, hogy majd mit mondunk a másikról. De mikor majd a másikról majd ítéletet alkotunk, vagy megállapítjuk, hogy ő most hol tart, akkor nem fogunk olyan nagyot tévedni, mert Isten szemszögéből fogjuk látni a dolgokat. De ehhez őszintének kell lenni, és az első legfontosabb dolog, hogy magunk felé legyünk őszinték, hogy ne áltassuk magunkat, ne csapjuk be magunkat. Az ember szíve a legcsaládabb, Salamon is megmondta világosan, látta ezt már ő is, tudta nagyon jól, családabb az emberi szív mindennél. És az ember nagyon be tudja csapni magát. De ahogyha az igének a tükrében naponta belenézünk, akkor meglátjuk a tükörben, meglátja magát az ember. A tükör nem szokott hazudni. Hát tudjátok, a hófehérkében is a boszorkánynak nem hazudott a tükör. Megmondta, hogy szép vagy, de hófehérke szebb nálad. De ez nem mese, amiről én most beszélek. Ez a szín tiszta valóság. És hiszem, hogy van ilyen egyház. És hiszem, hogy a jövőben egyre több olyan ember lesz, aki fel fogja ezt ismerni, és bele fog állni ebbe, és szolgálni fognak Isten felé. Szolgálni fogják egymást. És figyelj ide, amikor te szolgálsz Isten felé, akkor meg fogod tudni, hogy utána kifelé kell még szolgálnod, érted? Tehát mondok egy példát. Szolgálsz Isten felé, és lehet, hogy Isten rád helyezi a szomszédodnak a terhét, hogy át kéne menned hozzá, imádkoznod kellene érte, vagy adnod kéne neki valamit, ezt vagy azt, add oda neki. Adj neki pénzt, amennyire szüksége van, vagy valamit adjál neki. Azok az emberek, akik Isten felé szolgálnak, nehogy azt gondoljátok, hogy ilyen pocaknézegető, köldöknéző emberek, mint a buddhisták, hanem azok az emberek, azok az elsők, akik rögtön meghallják, amikor Isten mondja nekik, hogy most menj ide, menj oda, beszélj ezzel az emberrel, vigasztald meg, menj el, imádkoznod kell érte, mert beteg. Vagy menj el és adjál neki, mondjuk most csak valamit mondok, x 1000 forintot, mert bajban van, és már 3 napja egy kenyeret sem tudott venni magának. Ezek azok az előre elkészített jó cselekedetek, amikbe be kell állni. Aztán időnként Isten azt mondja, hogy menj el most Hajdúsámsonba, mert el kell mondanod nekik valamit. Aztán lehet, hogy egy évig nem szól Isten semmit, de aztán lehet, hogy fél év múlva azt mondja, hogy hív fel Bora Laci barátodat, és kérdezd meg, hogy hogy van, mert jó lesne neki. És felhívom, és ezek nem olyan nagy dolgok, nem olyan látványos dolgok, nem tért meg 50 000 ember, nem üztem ki 600 millió démont, az adakozásból nem lett rengeteg pénzem, nem építettem fel az új házamat, szegényebb lettem lehet, mint a templom egere, vagy azért annyira nem, és mégis a mennyben, és mégis a mennyben, hidd el, a mennyben figyelnek ezekre, a mennyben az angyalok árgus szemekkel figyelik. Ha, mit csinál ez a Bora Laci testvérem? Felhívta a Nokta Pál barátját, aki éppen a csüggedés mélységében volt, és kirántotta a csüggedésből, és az egész menny, halleluja, elkezd újongani, de jó, megint egy siker, megint egy nagy marhást kapott az ördög, de jó, és ezek így működnek, ezek a dolgok. Akkor, amikor az ember a kicsi, a látszólag kicsinek tűnő dolgokat nem hajlandó észbe venni, nem hajlandó meglátni Istennek a munkáját az ő hétköznapi életébe, akkor ne várjon nagy dolgokat. Hol máshol akarod látni Istennek a munkáját, ha nem a hétköznapi életedbe? Hát Izsák ne gondolt, hogy Izsák állandóan csak ment, és akkor álmodozott arról, hogy itt micsoda hatalmas nagy nép lesz, meg én vagyok Izsák, és akkor én aztán vagyok a valaki. Izsák is vetett, aratott, dolgozott, ellátta a családját. Ábrahám ugyanezt tette. Jákob meg aztán keresztül ment rengeteg problémán, rengeteg nehézségen. És ezekben a pillanatokban is, ezekben a mélységekben is, ezekben a szürke hétköznapokban ott volt Isten. Ott volt Isten. Szeretném neked elmondani, hogy ugyan ez fennáll a te életedre, az én életemre is, hogy lehet, hogy most nincsenek olyan nagy dolgok, de a sorsdöntő üzenet, és hogyha ezt megérted, akkor sorsdöntő lesz ez a te életedbe, mert nem fogsz zúgolódni, hanem megérted, hogy Isten mit akar, és türelmesen ki fogod várni azt, amikor majd eljönnek a jobb idők, mert a jobb idők is el fognak jönni. És egyébként már elmondom, hogy most is jobb idők vannak, mint amilyenek voltak 2-3 évvel ezelőtt. Mert jobb idők vannak. A te személyes életedben, az én személyes hétköznapi életemben is ott van Isten királysága, és működik. És működik. Isten királysága itt van. Mit mondott Jézus? Lapozzunk a Márk 1-hez. Márk 1. Igaz, hogy amikor ezt Jézus mondta, akkor aztán vaskosan ott volt Isten királysága, de majd elmondom neked, lehet, hogy furcsa lesz, amit mondok, a helyzet ugyan változott lehet azóta, de az igazság alapja ennek a mondani valónak nem változott. Isten királysága most is itt van. Nézzük csak meg, hol van. Márk 1.
Tehát Márk 1, 14-15. Azután, hogy János tömlödve vetették, Jézus Galileába ment, és közben az Isten örömhírét így hirdette. Betelt az idő, közel jött az Isten királysága, térjetek más felismerésre, és higgyetek az örömhírnek.
Oké, és most lapozzunk a Lukács 17, segíts nekem, Lukács 17, 20-21. Itt megkapjuk a választ, hogy hol van Isten királysága, mert ugye hallottuk, hogy elérkezett, na de hol van? És megkapjuk azt a választ, ami ma is megáll.
Tehát 17, 20, 21. Mikor a farizeusok azt kérdezték, hogy mikor jön el az Istennek királysága, így szóval felelt nekik. Az Istennek királysága nem szemmel láthatóan jön el, vagy egy másik fordítás azt mondja, hogy nem jelekben lehet felismerni. Nem mondhatják majd azt, lám itt van, vagy amott van, lássátok, az Isten királysága bennetek van, vagy közöttetek, más fordítás.
Amen. Hol van Isten királysága? Itt van, ebben a pillanatban is itt van. Pedig nem tudtam halottakat feltámasztani a mai napon, ne haragudjatok rám ezért, majd legközelebb, most nem sikerült. És mégis itt van Isten királysága, azért, mert Jézus ezt mondta. Barátaim, itt van Isten királysága. Nem kell, nem szabad félnünk, nem szabad aggódnunk. A legnagyobb siválság, pusztaság kellős közepén sem, mert itt van Isten királysága. bennünk van Isten királysága, és közöttünk is van Isten királysága. Amikor megjelenünk és összejövünk egy helyen, akkor közöttünk is jelen van. De amikor egyedül, egy személyként kell megállnunk valahol az életben, akkor viszont bennünk is jelen van. Közöttünk is, és bennünk is ott van a királyság. Na most figyelj ide! Jézus, figyelj ide, ez nagyon fontos, ezt emellett nem akarok elmenni. Érzem, hogy emellett nem lehet elmenni. Miért mondta Jézus azt, hogy nem úgy jön el az Isten királysága szemmel látható módon, hogy íme itt van, íme ott van. Nem figyeltétek meg mostanában azt a fajta jelenséget, hogy barátom, gyere erre a konferenciára, ott aztán lesznek dolgok, jött a nagykenetű testvér, itt aztán most lesznek dolgok, itt van az Isten királysága, és akkor következő héten kapsz egy másik infót, hogy gyere el izébe, X városba, itt van Isten királysága, mert eljött a nem tudom milyen testvér, és akkor most itt van az Isten királysága, hatalmas csodák, stb. Holott Jézus azt mondja, hogy igazából ilyen jelekből nem lehet megítélni, hogy ott van-e az Isten királysága, vagy sem. Nem mondom azt, hogy nincs ott, ezt nem mondom, de azt mondom, hogy Jézusnak a szavait, ha figyelembe veszem és komolyan veszem, akkor azt kell mondanom, hogy ezek alapján, a jelek és megnyilvánulások alapján, hogy nagy tömegek mozognak erre-arra, nagykenetű testvérekkel az élükön, nem lehet megítélni, hogy ott van-e Isten királysága, vagy sem. De viszont azt mondja Jézus, hogy ugyan szemmel látható módon nem jelenik ez meg, de mégis ott van köztetek, és ott van bennetek. Tehát ott van közöttünk és bennünk. És közöttünk és bennünk viszont működnie kell, értitek? És higgyétek el, hogy működik is. Csak nem mindig úgy, ahogy mi várjuk. Mert nem mindig, figyelj ide, az Isten királyságának hidd el, hogy különféle szakaszai vannak. Az Isten királyságának nem mindig gyógyulás történik, amikor az Isten királysága működik. Az Isten királysága működik akkor is, amikor a Bora Laci barátom felhív és megvigasztal engem. Ez az Isten királysága. Csak éppen a matáv vonalon keresztül megy, de az akkor is Isten királysága. Tetszik vagy nem tetszik a matávnak, ez akkor is Isten királysága. Isten királysága működik akkor is, amikor az emberekből kimennek a démonok. Vagy akkor is, amikor bizonyos szükségek be vannak töltve. Mert az egyik testvért indítja Isten, hogy a másik testvérnek valamilyen anyagi vagy más egyéb nagyon fontos szükségeit segítsen betölteni. Ez mi, ha nem az Isten királysága? Isten királysága működik a házasságon belül, amikor a férj és a feleség nagyon-nagyon szeretik egymást. Ez Isten királysága. Ez Isten királysága. Nem tudnak róla sokan, csak a férj, meg a feleség, meg az angyalok, meg Isten. Ez nem elég? Ugye ezt nem akarod megírni a mi újságunkba. Nem is kell, mert ez nem tartozik oda. Ez hova tartozik? Ez Isten királyságára tartozik. Isten királysága működik akkor is, amikor leülsz és olvasod az igét, és veszed az Úrtól a tanításokat. Ez is az Isten királysága. Figyelj ide! Az Isten királyságának különféle szakaszai vannak, és nem tudod működtetni a dolgokat, csak azokat, amiket éppen Isten megenged. Mondom másképpen. Azt mondja a Jelenések könyvében az ige a Philadelphia gyülekezetnek, hogy adtam elő elétbe nyitott ajtót. Nyitott ajtót. Aztán mit mond Pál apostol? Imádkozzatok, hogy ajtók nyíljanak, és ezt meg tudjuk tenni. Ez az ajtónyitás, ez mit jelent? Ez lehetőséget jelent. Minden egyes ajtónyitás egy lehetőség. Te csak a meglévő lehetőségekbe tudsz bemenni. Tehát magyarán, beszéltünk arról a tanításomnak az elején, hogy Isten mennyire másképpen működött a 90-es években, mint most. Ne próbáld megidézni a 90-es éveknek az Istenét, vagy azt az Istent, vagy Istennek azt a munkáját, ami a 90-es években volt, mert most abba kell beleállnunk, ami ma 2005. március 28-7-én van. Abba kell beleállni. Abba. Holnap meg abba, ami akkor lesz. 5 év múlva meg abba, ami akkor lesz. És a nagy probléma az, és sokan itt követik el a hibát, főleg a látható egyházakban lehet ezt látni, hogy lemaradtak a 90-es évek istenénél, vagy a 90-es évek korszakánál, de én olyan emberekről is tudok, akik még mindig a 60-as években tartanak. Emlékeztek, hogy ki az, aki beszél erről? Például Rick Joyner. Aztán David Minor, egy David Minor nevű proféta beszél arról, hogy majd lesznek különböző hullámok, tehát Istentől lesz két hullám is például, és akik a második hullámban nem léptek be, akik pontosabban, akik az első hullámban nem léptek be, és úgy akarnak belépni a másodikba, nem tudnak belépni a második hullámba, mert az elsőben nem léptek be. És ezt tudod, mit jelent? Ez azt jelenti, hogy Istennek a különféle korszakai egymásra épülnek. Na most, figyelj ide! Ha a 90-es éveknek a munkájába nem léptem be, és most akarok belépni Istennek a 2005-ös munkájába, akkor nem fogom megérteni azt, amit Isten ma akar tenni. Tudod miért? Mert nem értettem meg azt sem, mert nem voltam hajlandó megérteni azt, amit a 90-es években akar tenni. És így maradok le. És ennek a következménye az elkeveredés, az eltévedés. Össze-vissza fogok bolyongani. Istennek a dolgai, Istennek a korszakai egymásra épülnek. Nagyon fontos, hogy te mindig megértsed azt, amit éppen Isten most, ma akar kijelenteni. Amit ma, azt mondja, ma, amikor hallod az ő szavát, akkor meg ne keményítsd a szíved. Aztán 5 Mózes 28, áldott leszel meg, stb. De mi a feltétele? A feltétele az, hogyha engedelmeskedsz mindannak, amit ma parancsolok neked. Aztán Jézus Sátán bácsinak mondja Jézus, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem mindabból, ami Isten szájából, na mi, származott? Nem, származik. Éppen most származik Isten szájából, abból él az ember. És ezért nagyon fontos az, hogy ami éppen most Isten szájából származik, azt aktuálisan megértsed. Engedelmeskedj neki. Engedelmeskedni úgy tudsz neki, hogy amikor hallod a rémát Istentől, akkor csak rámondod, hogy igen, Uram, elfogadom, nem állok ellentennek, elfogadom, befogadom, engedem, hogy beoltsd az igét. És abban a pillanatban, hogy ezt megengeded Istennek, hogy beoltsa beléd az igét, és utána te vállalod ennek a következményeit is, ha kell, akkor meg fogod érteni Istennek az aktuális munkáját, érteni fogod, érezni fogod Istennek a gondolatait, együtt fogsz rezdülni, együtt fogsz mozogni Istennel, Istennek a gondolataival, és közben megtermi benned a beoltott ige a gyümölcsöt, és egy következő alkalommal, amikor megint kapsz egy rémát, ami ráépít az előzőre, érted, hogy mit akarok mondani? Ráépít az előzőre, akkor nem fogsz értetlenül bámulni, hiszen engedelmeskedtél Istennek, tehát nem csinál semmit, csak megint egyet lépsz előre Jézussal. Megint belépsz egy következő munkájába Istennek. És ez így működnek, de ezek a dolgok nem mindig annyira látványosak. Ez, ami nagyon sokakat zavar. De hát miért? Azért, mert ezek szellemben történnek, és mit mond az ige? Hogy a szellem a valóság. A szellem a valóság. Nem ez a fizikai világ. Ez, hogy fogom ezt a mikrofont, ez az égvilágon nem jelent semmit. Elmegyek innen, és már nem tudom fogni a mikrofont. Vagy ha most meghalnék, kilépnék a testemből, nem tudom fogni a mikrofont. De az örökké valóság, ami szellemben van, amit Istentől veszel el, az maradandó. Azt a legnagyobb vihar, legnagyobb zuhatag, árvíz, földrengés, atombomba nem tudja széjjel omlasztani, nem tudja leomlasztani. Meg fogja Isten rázni ezt az egész földet. De ami örökké való, az nem tud megrázkodni. Ami szellem, az nem tud megrázkodni, már most olyan értelemben mondom, hogy mindaz, ami Istenből és Istentől fakad, nem fog megrázkodni. És hol kell neked lenned, hogy ne rázkodj meg? Mert azt mondja a zsidókhoz írt levél, azt mondja, hogy te megfogod ezt a földet, és összehajtod, mint egy nagy tekercset, mint egy vásznat, mint valamit. De azt mondja a fiúról azt mondja, hogy de te örökké megmaradsz. Hol kell lenned ahhoz, hogy örökké megmaradj? A fiúban kell lenned, és örökké megmaradsz a fiúval együtt. Mert azt mondja az ige, hogy aki a fiú, azé az élet. Egyszer hallottam azt a történetet, hogy egy hölgy vitte egy pólyát, és a pólyában benne volt a baba, és képzeljétek el, hogy valahogy a babát elvesztette, és a baba az egy ilyen kis fiú volt, és elvesztette a babát, és csak a pólya maradt nála. És amikor megérkezett, akkor rádöbbent, hogy úristen, hol hagytam a gyerekemet, csak a pólya van nálam, a fiú nincs itt. Erre valaki beszólt neki, hát igen, aki a fiú, azé az élet. Nagyon brutális ez, de bizonyos értelemben ez igaz, hogy aki a fiú, nem aki a pólya, hanem aki a fiú, azé az élet. És Jézus nem egy kisfiú, hanem ő a fiú, ő a megdicsőült fiú, a feltámadott, megdicsőült názereti Jézus. És hogyha ő birtokol téged, és te birtoklod őt, akkor tied az élet. Az te is az övé vagy, és ő is a tied. És így vagytok ketten egy szellemmel. Így lesztek ketten egy szellem. Hidd el, hogy itt van Isten királysága. Itt van Isten királysága. És még egy nagyon fontos dolog. Figyelj, hú, ez nagyon fontos. Azt mondja, mindig be akarom fejezni, és nem sikerül. Azt mondja az ige. Azt mondja, hogy Mózes is hű volt az ő házán, ugye? Zsidó 3. Mózes is hű volt az ő házán, és aztán később azt mondja, hogy mi is az ő háza vagyunk, ha mindvégig megtartjuk a benne való bizodalmunkat. Akkor mindvégig az ő háza vagyunk. Nem csak testületileg vagyunk Jézus háza, testületileg is, ez egyértelmű, de te egyénileg is Isten temploma vagy. Te egyénileg is az a ház vagy, amit Jézus a Szent Szellem által és az Atya a Szent Szellem által épít folyamatosan. És figyelj ide! Mondok neked egy nagyon durva dolgot, figyelj ide! Az Isten királysága benned van, tudod miért? Mert az egy szellemi valóság. Ha egy szellemi valóság, akkor a Szentek Szentje is egy szellemi valóság, az is benned van a te szellemedben. Ha egy szellemi valóság, akkor az Arany utcák, a Gyöngykapu, az egész mennyei királyság mind benned van. Nem a képzeletedben, álljunk meg a menet, nem, mielőtt még valami félreértés lenne, nem a képzeletedben, hanem benne a te szellemi valódban, tudod miért? Mert azáltal, hogy újjászülettél, része lettél ennek a világnak, és az a világ is részeddé vált. Érted, hogy mit akarok mondani? Remélem még nem dobáljátok a köveket, de ez tényleg így van. Na most figyelj ide, most figyelj! Figyelj rám! Ha azt mondjuk, hogy benned van Isten királysága, hogy bennünk van Isten királysága, hogy közöttünk van Isten királysága, akkor a mennyek királysága, a mennyország nincs is egészen messze tőlünk. Itt van a szellemi valóságban. Ha a függönyt elhúznák előlünk, akkor meglátnánk. Figyelj ide! Azt mondja az ige, a 2 Tesszalonika 2-be, hogy amikor majd az Antikrisztus itt megjelenik, és babrágat csinálja itt a balhét, akkor megjelenik majd Jézus, és azt mondja az ige, hogy elpusztítja az Antikrisztust. Az eredeti szövegből így kéne lefordítani, hogy az ő megjelenésének előtűnésével, előtűnik Jézus, előtűnik a láthatatlan volt. Ez azt jelenti, hogy mindig is itt volt. A mennyet azt ne úgy képzeld el, mint egy bolygót, amivel űrhajóval megyünk, és akkor megyünk, 50 fényévet, 100 fényévet, 10 000 fényévet. A menny az egy szellemi valóság. Az egy szellemi valóság. Szellemi hely a menny. Valóság, sokkal valóságosabb, mint ez a föld, mert mindenem meg fog szűnni, de az meg fog maradni. És ezért mondta Jézus azt, hogy ne aggódjatok, hát én veletek leszek minden nap a világ végig. Ez nem egy költői kép volt Jézus részéről, hogy ne aggódj, én veled vagyok. Ő ezt teljesen komolyan gondolta. Csak most szellemben van jelen, a szellem által van jelen. De figyelj ide, mit mond Jézus? Figyelj! Azt mondja a János evangéliumban, hogy aki szeret engem és megtartja az én parancsolatomat, stb. Az Atya és én, ugye, hozzá megyünk és nála lakunk. Tehát az Atya is nálunk lakik. Az Atya is itt van. A Fiú is itt van. A Szent Szellem is itt van. Ha ők itt vannak, akkor hogy merjük mi azt a pofátlanságot elkövetni, hogy azt mondjuk, hogy nincs itt Isten királysága. Ez a legnagyobb eretnekség, ami a szánkból elhangozhat. Itt van Isten királysága. Csak Isten királysága mindig úgy működik, ahogy éppen Isten akarja. És Isten királyságának különböző fázisai vannak. Mit mond Jézus? Beszél renget, nagyon sok példázatban beszél az Isten királyságról. Egyszer például az Isten királyságát a hálóhoz hasonlítja, amiben begyűjtik a halakat, a jókat és a hitványakat egyaránt. Na most, micsoda hitványhalak Isten királyságában? Pedig maga Jézus mondta, hogy valamikor Isten királyságának egy ilyen szakasza van, hogy olyan, mint a háló. Hogy begyűjtik a halakat, és jót is, hitványat is egybe, aztán majd a korszak végén megjön a szélelválasztás, az elválasztás. Aztán, másik példa. Isten királysága olyan, mint a, ugye az a kovász, kovász, segíts Zsolt, vagy a tészta, amibe beleülteted a kovászt, és meg kell, ugye? Az asszony a tésztát, ha beleteszi a kovászt. Hát, és megposhat, igen. És mit mond az ige, hogy mivel ünnepeljünk? A tisztaság kovásztalanságával. A kovász mit jelentett nagyon sok esetben a Bibliában? A kovász, barátaim, a bűnt jelenti. És elterjedt az a hamis tanítás, hogy a kovász az egy jó dolog. Én rengeteg olyan tanítást hallottam, hogy halleluja, az Isten királysága olyan, mint a kovász, meg fog kelni tőle az egész tészta, el fog terjedni. De ez nem arról szól. Az nem arról szól. Az arról szól, hogy Jézus nagyon világosan, nagyon kiózanító módon elmondta, hogy az Isten királyságának vannak olyan szakaszai, amikor egészen olyan furcsaságok történnek benne, amit az ember józan észre nem tud felfogni. Aztán figyelj, megyek tovább. Máté 24-ben beszél Jézus a nagy nyomorúságokról. Rettenetes nehézségek lesznek. Minden széjjel megy. Fú, ez lesz, az lesz. És a Máté 25-höz tovább néz, 24-et, 25-öt rakd össze, Jézus beszél a nyomorúságokról, a nehézségekről, és a 25-1 így kezdődik, hogy és akkor pedig az Isten királysága hasonlatos lesz a 10 szűzhöz. Mikor? Amikor azok a rettenetes nehézségek lesznek. Az pedig egy kemény korszak lesz, és mégis azt, és akkor nem azt mondja Jézus, hogy akkor az Isten királysága hasonlítani fog mondjuk Sámsonhoz, aki leveri a filiszteusokat, hanem azt mondja, hogy hasonlítani fog a 10 szűzhöz. Mit csinálnak a szűzek? Bezárkoznak és készülnek a házukban, mire? A vőlegény fogadására, és ötnek nem lesz, elfogy az olaj a lámpából. Hoppá! És maga Jézus beszél arról, hogy lesz majd az Isten királyságának egy ilyen szakasza is. Hát ha Jézus ezt mondta, akkor miért akarom én felülbírálni Jézust, hogy ő most éppen azt tegye, amit én akarok? Nem. Azt tegye, amit ő akar. És ő mit akar? Ő azt akarja, amit az atya akar. Nekünk mit kell akarnunk? Azt, amit az atya. Ha. És igen, vannak az Isten királyságának különféle szakaszai vannak. Most egy ilyen szakaszban vagyunk. Egy ilyen érdekes szakaszban, amit nem tudok mire vélni, meg hogy van ez, de elfogadom, hogy most ez van, és azt is tudom, hogy ez sem fog örökké tartani, mert át fogunk majd lépni egy másik szakaszba. Figyelj, még egy nagyon fontos dolgot hadd mondjak. Nem tudom, hogy miért, de úgy érzem, hogy ezeket mondani kell, mert úgy érzem, hogy valaki nem hiszi el, amit én most mondok, és ez nagyon bánt engem, de hát nem tehetek róla, nem mondhatok mást, csak amit nekem Isten tanított. Figyelj ide! Abcsel 1-ben olvassuk, Jézus föltámadt, megjelent a tanítványoknak, megmutatta magát, stb. Tanítványok, most figyeljetek ide, tanítványok megkérdezték Jézustól, hogy vajon nem ebben az időszakban akarod helyreállítani a királyságot Izraelben? Miért kérdezték meg a tanítványok? Azért, mert az írások puszta ismerete alapján erre következtettek. Mert ha megnézed a Dánielt, akkor a Dániel beszél a 4 birodalomról, Babilon, Méd, Perzsa, Görög, és a negyedik a római. És a római birodalmat, tehát a római birodalomról, amikor a római birodalomban éltek, higgyétek el, hogy nagyon sok zsidó, és erről vannak korabeli feljegyzések is, nagyon sok zsidó, aki ismerte Dániel könyvét, felismerte, hogy hoppá, a negyedik birodalomban vagyunk. Csak azt nem tudták, hogy el fog telni még egy pár ezer év, ami a pogányoknak az időszaka lesz, amikor a pogányoknak megnyílik az ajtó, ezt nem tudták, mert nem kaptak ki, nem vettek erről kijelentést Istentől, hanem csak összerakták az írásokat informálisan, hogy igen, ez, akkor ennek kell történnie. És ezért nem értették Jézust, ezért nem fogták fel, hogy Jézus mit akar, hogy mi? Hát meg voltak döbbenve, vagy ez az ember nem akar a királyunk lenni. Hát dehogy nem, csak más módon, nem úgy, ahogy azt ők gondolták, ahogy azt ők várták. És most figyelj ide, Jézustól ezt megkérdezték. És mit mondott Jézus a tanítványoknak? Nem a ti dolgotok, hogy azokról az időkről és időpontokról, van olyan fordítás, időtartamokról tudomást szerezzetek, vagy tudjatok, amiket az atya a maga kizárólagos hatalmába helyezett. Tehát az idő, az az atya akaratában van. Na most figyelj, van egy hírem, ezt a múltkor néztük meg Doma Zsolt barátommal, az időre három fajta kifejezés is van, most én ebből kettőt mondok, az egyik a Kronosz, a másik a Kairosz. A Kairosz, majd Zsolt mindjárt segít, hogyha nem jól mondom, a Kairosz az az alkalmas idő. Az alkalmas idő az az, ami éppen most van. Tehát amikor például nyitva van a bolt, és be akarsz menni a boltba vásárolni, akkor nem tudsz, hogyha a bolt 5-ig van nyitva, akkor nem mehetsz be 5:30-kor a boltba, mert akkor már zárva van. Az alkalmas idő 5 órakor lezárul. Érted? Tehát te csak 5 óráig mehetsz be a boltba. Na most figyelj ide! Ez az alkalmas idő, és van a Kronosz, a Kronosz idő, a Kronosz az a, az, az óra, ugye Zsolti? Tehát amikor megy 5 óra, 5 perc, 5 óra, 6 perc, ez az eltelt idő, ami állandóan van, ez a folyamatos, ami mindig megy. Na most figyelj ide, mind a két idő az atyának a kezébe van. Mind a kettő. Mind a kettő. Az idő felől nem rendelkezel. Te sem, én sem, egyikünk sem. Mind a kettő az atya kezébe van. Az alkalmas időket ő rendezi el. Ja, és még egy. A Kronoszból lesz a Kairosz. Tehát az történik, hogy megy az idő, és amikor betelik az az idő, tehát eljön a megfelelő pillanat, akkor az atya megnyitja az ajtót, eljön az az alkalmas idő, és te csak akkor abba a bizonyos lehetőségbe, amit az atya kínál számodra, csak akkor tudsz belépni, és nem máskor. Csak akkor. Erre mondja azt az ige, hogy ne legyünk olyanok, mint Ézsau, aki eladta az első szülőséget egy tálencsért, és később, amikor már bánta, nem találta meg a megbánásnak, a megtérésnek a helyét. Tudod miért? Mert azt akkor rögtön kellett volna megbánnia. Később nem tudta visszacsinálni, hát amikor már Izsák megáldotta Jákobot, akkor már ott sírt Ézsau, hogy nekem nincs valami áldásod, nincsen? Nincsen, mert az alkalmas idő elmúlt. Hol voltál, amikor az alkalmas idő? Hát akkor éppen vadásztam, vagy lencsétettem, és ez nem jó. Rengeteg gyülekezeteket láttunk a Zsolttal, vezetőket láttunk a Zsolttal, akik elbuktak azért, mert az alkalmas időben nem voltak hajlandóak belépni, mert az szembe ment az ő egyéni érdekeikkel. Szembe ment, nem akarok tovább menni, szembe ment azzal, amit ők éppen építeni akartak. Szembe ment az ő anyagi életükkel, szembe ment az ő dogmájukkal, szembe ment az ő Istenről való elgondolásaikkal. Szembe ment nagyon sok mindennel, és nagyon sok olyan megújulást láttunk a Zsolttal 90-es években, amikor például Isten meg akart újítani pünkösdi gyülekezeteket, és a gyülekezetek és a vezetők nem voltak hajlandóak belépni ebbe a megújulásba, és később, amikor már rájöttek, hogy mégiscsak meg kéne újulni, akkor már nem sikerült. Nem volt ott az a kenet, ami elvégezte volna a munkát az életükben. Miért? Mert az csak egy alkalmas időre adatott. Az csak egy alkalmas időre adatott. Ha valaki kap egy kijelentést, mondjuk, vagy tegyük fel, kapok egy kijelentést Istentől, vagy valaki kap egy kijelentést, hogy itt van egy vakember, menj oda, gyógyítsd meg, és annak imádkozz érte, hogy gyógyuljon meg, inkább így mondom, imádkozz érte, hogy gyógyuljon meg, és akkor az az ember is érzi, hogy ez Istentől van, de nem, mert most nekem sietnem kell, mert a vonatomat lekésem. Tudod, mi történik? A vonat, lehet, hogy a vonat is elmegy, de az alkalmas idő az tuti, hogy elmegy, az biztos. Most nem mondom azt, hogy én most ebbe a pillanatban kaptam volna valami kijelentést, csak én azt mondom, hogy vannak alkalmas idők, és nem lehet az alkalmas időket elszalasztani, mert ezek az atyának a kezébe vannak, és az atya akkor adja, amikor akarja. És ezek, figyelj ide, és ezek az alkalmas idők lehetnek egy-egy korszakváltást is előidézhetnek például. Korszakváltást, és ha valaki nincs ott a korszakváltásban, akkor jaj, akkor megette a fene az egészet, azt szokták mondani. Mert Istennek a korszakai egymásra épülnek, és azokat érteni kell. Érteni kell, hogy mi volt az előző munkája Istennek, de azt hogyan értem meg? Csak akkor, ha benne voltam. Érteni kell, hogy mi van most, mi a munkája most Istennek, és így fogom megérteni, hogy mi lesz az a munkája, amit holnap után, jövő héten, 5 év múlva akar elvégezni. Mit mond Jézus erre? Kövess engem, gyere utánam, gyere velem időről időre, gyere velem korszakról korszakra, kövess engem, azt mondja Jézus. És még egy dolog, ezek a korszakváltások és ezek az alkalmas idők például lehetnek Isten királyságának egy-egy szakaszai. Tehát lezárnak egy szakaszt, és megnyitnak egy új szakaszt. Na most figyelj ide, például, csak mondok egy példát. A 40-es, 50-es, 60-as években nagyon erős volt például Amerikában a gyógyító mozgalom. Az egy szakasza volt Isten királyságának. Akkor emelkedtek fel ezek az emberek, Pat, vagy Oral Roberts, akkor Branham ugye még egy ideig, aztán Osborne, testvér, akkor Bosworth, ezek ugye Bosworth itt a Krisztus, a gyógyítót, ha jól tudom. Ez egy olyan szakasz volt, ami akkor a gyógyulásokról szólt. Rengeteg ember kapott kijelentést akkor gyógyulásról. Akkor egy olyan szakasz volt, hogy nagyon sokan voltak, például egyszer egy idősebb testvér mesélte nekem, hogy egy olyan szakasz voltak, hogy akárhol nyitotta ki a Bibliát, szinte mindenhol Isten a gyógyulásról beszélt neki, hogy meg kell gyógyulni. Az egy olyan arra adott alkalmas szakasz volt, alkalmas idő volt, és csak akkor tudtad elvenni azokat a kijelentéseket. Na most figyelj ide, természetesen nem mondom azt, hogy ezek nem fognak visszajönni. Nem mondom azt, mert ezt nem is mondhatom, mert ezeket az Atya tudja, ezeket a dolgokat. Másrészt pedig én hiszem, hogy ma is van gyógyulás. Hiszem, hogy ma is van szabadulás. Ma is. De azt a ma, hogy kinek az életében mikor van az a ma, azt Isten határozza meg. Azt nem tudod kijelöltetni, te csak egyet tudsz tenni. Hiszed, amit Isten mond neked. Hiszel Isten igéjében, nem törődsz a körülményekkel, csak az Isten igéjében hiszel, ami ugyan a láthatatlan valóság, de a legnagyobb valóság. És még két igét utoljára gyorsan olvassunk fel. Isten királyságáról van két nagyon-nagyon-nagyon csodálatos ige, amit feltétlenül szeretnék veletek megosztani, és én itt ezzel be is fogom fejezni. Máté evangélium 13. részéhez, hogyha lapoztok, és akkor Zsolt, akkor gyere, és akkor mind a kettőt olvast fel nekem, jó? És utána röviden még mondok valamit, és imádkozunk, és utána még Zsolt barátomat is hallgassátok meg, jó?
Tehát Máté 13:44-46. A mennyek királysága hasonló a szántóföldben elrejtett kincshez, melyet megtalált egy ember, aztán elrejtette. Majd örömében elment, eladta mindenét, amije volt, és megvásárolta azt a szántóföldet. Ismét hasonló a mennyek királysága egy kereskedőhöz, aki szép gyöngyöket keresett, és mikor talált egy nagyértékű gyöngyöt, elment, eladta mindenét, amije volt, és megvette azt. Megvásárolta, de először a szántóföldben, ugye hát megtalálta, elrejtette, örömében elment, eladta mindenét, amilyen volt, és megvásárolta azt a szántóföldet.
Figyeljetek ide! Azt mondja itt az ige, hogy hasonlít az Isten királysága az a kincshez, ami a szántóföldben van, megtalálta, elrejti, aztán megveszi a szántóföldet. Na most figyelj ide! Ez a szántóföld, ez nagyon-nagyon sok mindent jelent. A szántóföld jelentheti például, most lehet, hogy furcsa lesz, amit mondok, de amikor azt mondja az ige, most a második szántóföldhöz menjünk, jó? Tehát nem az elsőhöz, ahol megtalálta a kincset, hanem a másodikhoz, amikor megvette a szántóföldet. Tudod, miért vette meg a szántóföldet? Lehet, hogy vissza akarja tenni bele a kincset, nem gondoltátok? De nem biztos, csak egy dolgot mondok nektek, figyeljetek ide! Mit mond az ige, hogy mihez hasonlítja a szívünket az ige? Egy szántóföldhöz. Emlékeztek erre? És azt mondja az ige, hogy a magot ugye hova vetik bele? A szántóföldbe. Na most figyelj ide, most egy nagyon furcsa dolgot mondok neked. Most én nem akarok abba igazából belemenni, hogy mit csinál a kincsel, miután megvette a szántóföldet. Biztos, hogy amikor eljön az ideje, akkor ezt is nagyon részletesen fogjuk látni, hogy mi ez az egész. De egy nagyon fontos dolog van, hogy Isten királysága egy olyan kincs, ami nagyon sokszor úgy tűnik, mintha rejtve lenne, de nagyon értékes, és árat kell fizetni érte. A szántóföld pedig egy olyan valami, inkább úgy mondom, hogy Isten királysága lehet egy olyan szántóföld is, amit viszont televethetsz magokkal. És figyelj ide, most figyelj! Mi ez a kincs, amit megtalált ez az ember? Ki ez a kincs? Inkább így kérdezem. Krisztus. Krisztus a kincs. Na most még figyelj, tudtok követni? Figyelj ide, még figyelj ide! amikor azt mondja az ige, hogy a magot elvetik a szántóföldbe, tehát a mi szívünkbe veti a magot, ki ez a mag? Krisztus. Isten minden egyes igéje tulajdonképpen Krisztus, mert Krisztusból fakad, értitek? Tehát azt mondja az ige, kezdetben volt az ige, és az ige Istennél volt, és Isten volt az ige. És mit mond Jézusról az ige? Hogy ő a testélet ige. Minden egyes alkalommal, amikor az igét veti bele Isten a szántóföldbe, a szív talajunkba, akkor állandóan Krisztusból vet, újra és újra, újra és újra. Csak különböző Krisztusnak talán különböző megnyilvánulási formáit, különféle igéket vet belénk, de az akkor is Krisztus, mert Krisztusból fakad az ige. Értitek, hogy mit akarok mondani? Na most figyeljetek ide! Ha a kincs Krisztus, ha a mag Krisztus, akkor a mag is kincs. Értitek, amit akarok mondani? Akkor a mag is kincs. Akkor a mag is kincs. Azért kincs, mert nem találtam még a világon valamit, ami Isten beszédénél értékesebb lett volna. Ezt komolyan mondom. És mit mondtunk az előbb? Hogy Isten beszéde Krisztus. Értitek, amit akarok mondani? Valaki érti? Én értem, de ti értitek? Én értem. Ha majd nem értem, szólni fogok, akkor majd szabadulásért kell imádkozni, de én értem. Én értem, hogy mit akarok mondani, és amikor ezt felismertem, ugráltam a székemen, és majdnem összetört a szék alattam. Mert rádöbbentem, hogy olyan kincset találtam 14 évvel ezelőtt, amikor újjászülettem, amit legmerészebb álmaimban sem gondoltam volna. És hogy meg kell fizetni ezért az árat? Hát figyeljetek ide, mindennek ára van. Hát a jelenések könyvében mit olvasunk? Vásárolj tőlem. Mit csinál az ördög, és mit csinál Isten? Az ördög, amikor Ádámot és Évát elcsábította, akkor becsapta őket, és ők utána döbbentek rá, hogy te jó Isten, milyen árat kellett fizetni ezért a rossz gyümölcsért. Isten viszont mit csinál? Isten nagyon őszinte, pont fordítva csinálja. Elmondja, hogy mit kaphatsz, és rögtön elmondja, hogy mit kell ezért fizetni. Nem hiszel nekem? Akkor figyelj, mit mond Jézus. Aki engem akar követni, tagadja meg magát, és minden nap vegye fel az ő keresztjét, és jöjjön én utánam. Hát ez nem az az ár, amiről Jézus beszél? Dehogy nem. És a kereszt, hogy mit jelent a kereszt? A kereszt mindig az, amikor az én akaratom kereszteződik Isten akaratával, és Isten akaratának kell beteljesednie, hát nagyon sokszor ez a kereszt. És a kereszt az, ahol az óembernek például el kell halnia. A kereszt az, ahol Noktapálnak meg kell tögölnie, meg kell halnia, hogy az új ember éljen benne, rajta keresztül. A kereszt az, ahol nincs többé én. A kereszt az, ahol vége van az öncentrikus dolgoknak, az önközpontú szolgálatoknak, ahol mindennek, ami önközpontúság vége van. A kereszt az, ahol találkozhat Krisztussal. És nekünk ezt naponta föl kell venni. Erről beszél Jézus. És ez az ára az Isten királyságnak. Ez az ára. Na most még egy dolgot hadd mondjak. Mindenkinek azt a személyes árat kell megfizetnie, amit Isten ő neki kijelent. Tehát van, akinek erről kell lemondania, van, akinek arról, van, akinek haza kell jönnie Kanadából, van, akinek ide kell mennie, van, akinek oda kell mennie. Mindenkinél megvan az az ár, amit ő neki magának személyesen meg kell fizetnie, és az a kereszt. És az a kereszt. Úgyhogy Isten nagyon őszinte, és nagyon becsületes. Ő mindig megmondja, hogy mit kapsz, és azt is megmondja, hogy mit kell érte letenned. Az ördög ellenben hazudik, becsap, elmondja, hogy mit kapsz, ami sose az, amit ő mond, és sose mondja meg az igazi árat. Mindig csak utána jön rá az ember, hogy te jó Isten, mit fizettem ezért. Ja, inkasszózik az ördög, ja, tényleg. És kamatos kamat is van nagyon sokszor. És a másik, hogy mit olvastunk a több másikban, hogy hasonlít Isten királyság a mihez? gyöngy, ugye? A gyöngyhöz. Igaz gyöngyhöz. Ki ez az igaz gyöngy? Szintén Krisztus. És szintén árat kell fizetni érte. Na most én hallottam valamit az igaz gyöngyről, és ezt zárásképpen ezt mondom el. De ez lehet, hogy nem is az igaz gyöngyre vonatkozik. Azaz, amit abból a halból, vagy a kagylóból szednek ki. Azaz, igen. Az történik, hogy a kagylóba, majd Zsolt jobban tudja ezeket a dolgokat, mint én, belemegy egy homok, vagy homokszemek, hová? A szemébe, ugye Zsolt? Szemébe? De belemegy a kagylóba, és a kagyló emiatt valamit elkezd termelni, és ez a kagylónak iszonyat fájdalom. Nagyon nagy fájdalom a kagylónak. És ebből, amit termel, tehát, hogy belement ez a homokszem, és nagyon fáj neki, belement, tehát, hogy elkezd emiatt egy váladékot termelni, tehát valamit termel a kagyló, hatalmas fájdalmak árán, és ebből lesz az igaz gyöngy, amit kiszednek a kagylóból. Higgyétek el, hogy nagyon sokszor ez a mi életünkben is így van. Belemegy egy porszem a gépezetbe. Történik valami megpróbáltatás, valami nehézség. Nem mindegyik ám közvetlenül az ördögtől van. Persze az ördögtől van, de van, amikor Isten megengedi. Azért, hogy keljünk fel és harcoljunk már végre az ördöggel. És amikor bejön a porszem a gépezetbe, tehát jönnek azok a körülmények, amiben Isten belehelyezett bennünket, akkor elkezdünk valami termelni. A szellemi életünk valamit elkezd termelni. Tudod, mit termel ki? Krisztusnak egy újabb tulajdonságát. Hát nem arról van szó, hogy az olajat is úgy kell kipréselni a bogyóból. Aztán azt mondja Isten igéje, az aranyról, tehát amikor Istennek a népéről beszél például az Ószövetségben, beszél róla, mint tiszta aranyról, és figyelj ide, azt mondja, hogy ezt a tiszta aranyat is még egyszer bele fogom tenni a tűzbe. Hú! És nagyon sokszor lehet, hogy furcsa, de ez is az Isten királyságához tartozik. Ez is az Isten királyságának a része. Ki kell termelnünk azt a gyöngyöt. Ki kell termelnünk Krisztust, ahogy Witness Lee mondja, hogy egyszer megkérdezték tőle, hogy ő hol dolgozik, és azt mondta, hogy Krisztus termelő részvénytársaságnál. És akkor mondták, kérdezte a vonaton ülő, aki vele ült a vonatban, hogy hát az mi? Hát állandóan termeljük Krisztust. Hát hogyan? Hát úgy, hogy állandóan őt szolgáljuk, és neki engedelmeskedünk. És ezzel újra és újra csak Krisztus nyilvánul meg belőlünk. Csak legfeljebb más-más formái, más-más tulajdonságai, mint ahogy a gyárból ugyanaz alatt a név alatt többféle termék is kijön, de az akkor is mindegyik Philips. Ugyanígy van ez a szellemi életben is, hogy Krisztus termeljük ki, csak egyszer Krisztus türelmét, aztán másszor Krisztus szelídségét. Aztán megint másszor Krisztus alázatát. Aztán van, amikor Krisztus haragját, amikor az ördöggel szembe kell menni. Ott nem lehet Krisztus szelítsége. Ott csak Krisztus haragja jöhet szóba. Aztán van, amikor Krisztus szentségét termeljük ki. És ezek nem úgy jönnek, hogy én megvallom, hogy kitermelem Krisztus szentségét. Nem. Ezeket Isten végzi el bennünk. Sokszor fájdalmak és nehézségek árán. De megéri, higgyétek el, hogy nagyon-nagyon megéri, nagyon-nagyon megéri. És itt szeretném bezárni, tehát Istennek gondja van, volt még két ige, amit fel akartam olvasni, de úgy érzem, hogy nem kell, úgy érzem, hogy most itt meg kell állnom, úgy érzem, hogy ennyi volt most, amit ma elmondhattam. Még egyszer elmondom, Istennek gondja van az ő népére, a szövetségi ígéretei miatt. Itt van Isten királysága, közöttünk van, bennünk van, Isten királysága működik, Isten királysága egy csodálatos kincs, egy csodálatos igaz gyöngy, megvan az ára, de nagyon-nagyon megéri. Nagyon-nagyon megéri. És a legfontosabb, hogy Krisztus, nem az a fontos, hogy te mit építesz Krisztusért, hanem hogy ő mit építhet fel benned. Ez a legfontosabb, hogy te az ő háza légy, és felépítsen benned valamit, mert a mennyben csak ez fog számítani. Egy Zúszia nevű rabbi azt mondta, hogy ha majd meghalok, akkor a mennyben nem azt fogják tőlem kérdezni,